tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egyetlen közvetítésről sem érdemes lemaradni, hiszen igazi sportesemény dömping várja a hallgatókat a Nemzeti Sport Rádióban. A labdarúgó NB1-ben előbb a Vasas fogadja a Puskás Akadémiát 15 óra 30 perctől, majd 17 óra 30 perctől az MTK és a Nyíregyháza összecsapásával folytatódik a bajnoki izgalom. A foci mérkőzések mellett a röplabdázás szerelmesei is megtalálják a számításukat. 18 órától ugyanis a női válogatottunk lép pályára a lengyelek elleni felkészülési mérkőzésen. Izgalmas összecsapások, gólok és pontok várhatók egész délután. Kövesse a sporteseményeket élőben, a legfrissebb beszámolókért és a helyszíni hangulatért. Hallgassa a Nemzeti Sportrádiót!
Tudtam volna vele, soha nem is kezdek. Inkább egyedül, mint hogy egyszer beléd essek. Lehet létezik a szerelem, és majd egyszer megtalál engem, de nekem ez így nem kell. Mindig ugyanabba futok bele, már mondták. A rossz habitusok a rossz lányokat vonzák. Láttam már mindenkit túl szépek és egyformák, de valahogy senki sem hasonlított hozzá. Mert ha jó volt, ha nem, te jöttél, én itt mentem. Már nem akarok semmit tőled, csak egy break-up song marad belőled. Te többé kérlek, ne is gondolj rám. Tudod, hogy sose voltál jó hozzám. Még mindig miatt a szorongot nagyiben kikerül a boldogság. Tudom, hogy te is néha gondolsz rám, pedig te sose voltál jó hozzám. Soha sem változnak a dolgok, mert neked nem elég a boldogság. Tiszta a szívem, én mindig jó gyerek voltam, de eddig húztál, amíg beléd bolondultam. Benned a tövések már elég mélyre nyúlnak, a régi sebek helyett szereztél egy újat. Mindig ugyanabba futok bele, már mondták, a rossz habitusok a rossz lányokat vonzák. Tele van belük a kirakadtok, mégis olyan egyformák, de valahogy senki sem hasonlított hozzád. Mert ha jó volt, ha nem, te jöttél, én épp mentem. Már nem akarok semmit tőled, csak egy break-up song marad belőled. Te többé kérlek, ne is gondolj rám. Tudod, hogy sose voltál jó hozzám. Még mindig miatt egy szorongok nagyiben kikerül a boldogság. Tudom, hogy te is néha gondolsz rám, pedig te sose voltál jó hozzám. Soha sem változnak a dolgok, mert neked nem elég a boldogság. Egy kicsit félek, hogy a bánat karjaidba visszarángat. Nagy a kísértés, néha mennék, de tudom jobb így, csak az esték nehezek most már. Hogy a bánat az éjszakában visz utána. Nagy a kísértés, néha mennék, de tudom jobb így, de többé kérlek, ne is gondolj rám. Tudod, hogy sose voltál jó hozzám. Még mindig miatt egy szorongok nagyiben kikerül a boldogság. Tudom, hogy te is néha gondolsz rám, pedig te sose voltál jó hozzám. Sohasem változnak a dolgok, mert neked nem elég a boldogság. Egy kicsit félek, hogy a bánat
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Kezdjük is meg két órás műsoridőnket. Augusztus 20-án volt 50 éves Gergely István olimpiai bajnok vízilabdázónk. Olasz Gergő beszélgetett vele.
Ez a nap más, mint a többi, ahogyan azt szokták mondani, de most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy az államalapítás ünnepe és hogy nemzeti ünnep nem dolgoznak általánosságban az emberek, hanem jelenleg itt a stúdióban ennél egy fontosabb dolog is van, hiszen a budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, valamint kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázón Gergely István ül velem. Szia Pista!
Szia, szia! Hát,
megkérdezem, milyen érzés?
50-nek lenni? Hát, hogyha ezt most megkérdezed, akkor szerintem ez az egyetlen kérdésed, ami el fog hangzani, mert végig fogom tudni beszélni a következő egy órát. Ez egy nagyon általános kérdés, és sok mindent tudnék rá természetesen mondani, milyen 50-nek lenni, és az, hogy már gondolkoztam ezen, hogy milyen 50-nek lenni. Már egy ideje gondolkozok azon, hogy milyen lesz, ha 50 leszek. Először úgy kezdtem, hogy első mérföldkő, amikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy ez a kor mégiscsak halad, és azért csak jegyzik ezt a neve mellett, az a 40 volt, és 40 éves koromra azt mondtam, hogy szeretnék fit lenni, nem szeretnék rosszabb állapotban lenni, mint amikor sportoltam, legalábbis fizikailag. Aztán ez annyit változott az 50-re, hogy most ugyanazt gondolom, hogy nem szeretnék rosszabb fizikai állapotban lenni, mint 40 éves koromban voltam, de hát ez azért az idő azért harabdál, megcsipked itt-ott, de ettől függetlenül még nincs baj természetesen. Viszont azt érzem, hogy mentálisan vagy fejben lettem inkább erősebb, mint testben. Úgyhogy ez így valahogy megy át erre a... Mondanám, hogy bölcsesség, de ez olyan nagyképű lenne rám nézve, hogyha azt mondanám, hogy bölcsebb lettem. Inkább azt mondom, hogy sokkal több minden ragadt rám az elmúlt 10 év alatt. És hogyha ezt kibontom 50-re, akkor viszont, és úgy ki is mondom, hogy 50 éves vagyok, ez úgy jó érzéssel tölt. Tehát összességében 50-nek lenni, egy 50 éves Gergely István nagyon-nagyon jól érzi magát, ezt tudom mondani.
Furcsa lehet egyébként neked a mikrofon másik oldalán is ülni, bár azért volt részed ebben is, de manapság már hozzászoktál ahhoz is, hogy mint műsorvezető tevékenykedsz. Beszélgetünk majd erről is, de azért is jó ez az 50-es, mert ezt akkor szét tudjuk bontani viszonylag egyszerűen. Tudom, hogy a római számokban itt most akkor az L betű lenne, amit használnánk, de mi mégis használjunk akkor 5X-et, és próbáljunk meg egy picit így kronológiailag végigmenni azon, hogy mi is történt Gergely Istvánnal eddig életében. Természetesen arról is beszéltünk majd, hogy mi vár még. És ha az első X-et kezdjük, akkor ott a Felvidék, Komárnó óriási szerepet kap. Milyen volt ott akkor felnőni a 70-es évek végén, 80-as évek
nagyon
elején?
Nagyon jó, és nagyon hálás vagyok a sorsnak. Ezt sokszor lenyilatkoztam már, és sokszor le is fogom megnyilatkozni. Mert egy küzdelmes gyerekkorom volt. Ugye édesanyám az öcsémmel együtt egyelő nevet minket, és a mamám házában laktunk. Lényegében egy szobánk volt hármunknak, tehát az édesanyámnak, öcsémnek és nekem, tehát egy hálószobánk volt, és nagyon-nagyon szerény körülmények között indultunk neki ennek a csodálatos életnek, amit most is élhetünk. Arra is emlékszem még tisztán, hogy édesanyám kádban mosta a ruhákat, az már nagyon fura lehet, már a filmekben sincsenek ilyen részletek, vagy legalábbis nem lehet látni, ha meghallják a fiatalok, aztán elképzelhetetlen, hogy lehet megoldani. Egy fizetésből nevelt fel minket. Tehát nagyon-nagyon szerény körülmények között indultunk, és ez azért hangsúlyozom, mert én nagyon sokat köszönhetek, vagy tehát azt mondtam, hogy az öcsémmel együtt nagyon sokat köszönhetünk annak a korszaknak, mert nagyon hamar fel kellett, hogy nőjünk. És ma már úgy, hogy mint gyakorló apuka, én is azt mondom, hogy a gyerekek maradjanak gyerekek, minél tovább maradjon meg ez a szabad gondolkodásuk, a szabad döntésük, lássanak nagyon sokat a világból, csinálják azt, ami jól esik nekik. Viszont ha összehasonlítom az én gyerekkoromat, és nagyon demagóg lenne azt mondani, és igyekszem nem is használni, és nem is hiszek abban, hogy akkor minden más volt, meg jobb volt, meg hogy ezeket a frázisokat nem nagyon szeretem pofogtatni, mert nem is igazak, csak annyiban, hogy más volt, ez igaz, de sem jobb, sem rosszabb nem volt akkor, mert akkor az volt, most meg most van, most más lehetőségek vannak, akkor más lehetőségek voltak. Minden kornak megvannak azok a lehetőségei, amivel lehet élni, vagy nem kell élni. Valaki tud, valaki nem tud élni. annak a kornak, és a, jelesen a mi életünknek az volt a lehetőség, hogy nekünk magunknak kellett nagyon kicsit már egy csomó mindent megcsinálni. Tehát a házi munkába ki kellett venni részünket, a kertészkedésben ki kellett venni részünket, kutyáink voltak, macskáink voltak, mi az utcán játszottunk, építkezéseken szaladgáltunk. Hát azt is mondhatom, hogy sokszor voltunk életveszélyben, most már így tudom, akkor még nem tudtam, akkor játéknak tűnt egy csomó minden. Estünk, keltünk, tört a csontunk, nem volt olyan nap talán, hogy ne lett volna valami újabb sérülésünk. Olyan dolgokat csináltunk meg, aminek nagyon nem örülnék, hogyha az én gyerekeim megcsinálnák. Nagyon korán jártunk már hajnali edzésekre, tehát már 10 éves, tehát 10-11 éves korunkban már elindultunk az uszodába, télen reggeli edzésekre, ezek 6-tól 7-ig voltak, tehát 5 óra 20-kor el kellett induljunk gyalog. És akkor meg voltunk reggelizve, mi feleltünk azért, hogy az iskolatáskánkban minden benne legyen, eltegyük a 10 órainkat. Igazából nagyon, tehát ilyen tekintetben gyorsan fel kellett nőjünk, de ha azt kérdeznéd, hogy ez mennyire befolyásolt a boldog gyerekkort, én azt mondom, hogy annyira befolyásolt, hogy boldog gyerekkorunk volt. Nagyon-nagyon szerettem azt, ami akkor történt. Nagyon soknak éreztem gyerekként, de hát a gyerek akkor is soknak érző, hogyha csak annyit mondasz neki, hogy te figyelj, ragd már magad után a tányért, hogyha eltél. Már az is sok. Sok gyereknek sok ez. De nálunk ez alap volt, tehát nagyon sok mindent kellett segíteni édesanyánknak, hogy mert alkalmazkodnunk kellett ahhoz a helyzethez, ami volt akkor. És igazán megtanultuk becsülni a kicsit is, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon piciket.
És milyen gyerek volt Gerge István? Azért ennyi év távlatából már vissza lehet tekinteni arra, hogy nem csak, hogy milyen gyermekkora volt az embernek, hanem úgy általánosságban is, hogy milyen gyerek voltál, mert azért itt az imént említetted, hogy olyan helyekre is mentetek, ahova nem lehetett volna, meg hogy többször kerültetek életveszélybe állításod szerint. Ez, meg az, hogy nagy volt a felelősségtudatod már abban a korban, és hogy valóban volt rajtad felelősség, az azért mégiscsak ellentétes.
De ez a... Tehát megtanulsz vigyázni magadra, és mivel én voltam, bár csak egy éve vagyok idősebb az öcsémnél, én voltam az idősebb, és kvázi én voltam az, aki őt nevelte, aki úgy nevelte, mint az apukája kb. Tehát nekem kellett rávigyázok úgy, hogy én voltam 10, ő meg 9. Tehát, hogy de mégis én voltam az idősebb ilyen szempontból. Az, hogy életveszélyes helyzetekbe kerültünk, ezt most tudom, akkor nem tudtam. De olyan magasságból mászkáltunk építéseken, vagy építkezésen, hogyha leesünk, akkor tuti vége. Vagy hidakra ugráltunk le a vízbe, vagy az orosz laktanyába mentünk be, mikor még az oroszok ott voltak, és ott szaladgáltunk a katonák között, elkapnak, nyilván nem dicsérnek meg minket. Számtalan ilyen volt. Tudom, az öcsémmel beszélgettünk múltkor, és akkor így említem neki, hogy te figyelj már, emlékszel arra, amikor ezeket a nyílpuskákat készítettünk cseréplécből, nadrágból kiszedtük a gumikötelet, csipesz volt a végén, a kis hurkapálcikákra rá celluxoztunk tűt, és akkor egy ilyen kicsavar celluza csőbe tettük bele, és ebből lövödöztük ki, és akkor így említettem neki, na figyelj, emlékszem, amikor egyszer említettem neked, hogy így lövöldöztünk dobozokra, és megkértek, hogy figyelj, egyik doboz előtt most ne lőj, légy szemet, fölállítom, és abban a pillanatban, hogy beléptem el egy sarkamba, lőttél ezzel a hurkapálcikával, azt elkezdett nevetni, és persze, hogy emlékszek, és arra emlékszem, amikor térden lőttelek lépuskával. És tehát, hogy ilyenek volt a kiskorunkban. Na most nem tudom, mennyit magyarázzak akkor, hogy milyen gyerek voltam akkor, tehát, hogy ilyen, hát ilyen túlélésre próbáltunk, vagy ahhoz próbáltunk alkalmazkodni, mert ugye édesanyánk elment reggel munkába, este vagy délután 4-kor, 5-kor jött haza, addig szabad volt a rablás, tehát akkor azért azt csináltunk, amit akartunk, nyilván, hogyha nem volt iskola, ezek a nyári szünetek alatt voltak. De gyorsan megtanultuk, hogy mi a fájdalom, hogy kell viselkedni, hogyha otthon van anyukánk, mit tudunk enni, hogy vannak az edzések, mit kell csinálni az iskolába, és anyu nagyon-nagyon feszesen fogott minket, tehát nagyon-nagyon szigorú volt, nagyon helyesen, és ebből kifolyólag én azt gondolom, vagy hát szinte biztos vagyok benne, hogy neki köszönhetünk mindent, hogy most én itt tartok, öcsém ott tart, úgyhogy ha az a fegyelem nincs meg nála, ami lényegében mindent helyettesített, az apait, az anyait, akkor szerintem nagyon gyorsan elkalódtunk volna, mert ő volt az, aki iskolába is azt mondta, hogy figyelj, te sportolsz, neked annak megfelelően kell tanulnod, mert ha ha a sportban valami nem sikerül, lesérülsz, akkor azért legyen szakmád és tanulj. Tehát ezért nem maradhatunk le az iskolába, tehát a legjobbak között kellett tanulni. Ha sportoltunk, akkor meg azt mondta, hogy akkor minek csinált, hogyha nem csinálod rendesen, akkor csináld már rendesen. És én nagyon sokszor abba is akartam hagyni a vízilabdát, és ő volt az, meg az edző, aki folyamatosan visszavitt, visszakényszerített, hogy sportoljak tovább, és magas elvárásokkal. Hát például anyu volt úgy, hogy hétvégén elmentünk mérkőzésre, és akkor péntek, szombat, vasárnap alatt játszottunk 5 mérkőzést, ez ilyen tornafordulós, tona lebonyolításos rendszerben voltak az utánpótlás mérkőzések. Volt, hogy 2 korosztályban is játszottam, volt, hogy 3 korosztályban is játszottam, és amikor hazamentünk vasárnap ebédre, akkor megkérdezte, hogy nyertünk, vagy nem nyertünk. Hogyha nem nyertünk, akkor nem volt ebéd. De mondjuk estig aztán természetesen ehettünk, de hogy olyan mérges volt, hogyha nem nyertetek, hogy nem volt ebéd. És ezen nagyon furán hangzik amúgy, tehát most még kimondani is ilyen nagyon kegyetlennek, de benne volt a fejünkben mindig az, hogy valahogy meg kell felelni annak a helyzetnek, amiben éppen vagyunk, azt a lehető legjobban kell csinálni, és amúgy anyának is van egy ilyen elvárása felé, mert miért ne lehetne egy szülőnek elvárása a gyereke felé. Az, hogy túlzó volt, vagy nem volt túlzó, az egy másik kérdés. Az, hogy ki mennyire bírja ezt a terhet, vagy teherre ez egyáltalán, vagy lehetőség, ez meg szerintem egy döntés kérdése, mert én úgy gondolom, hogy nekünk egy lehetőség volt az, hogy ahonnan indultunk, hogy felvidéken, szlovák ajkúak között kellett élni, edzeni, és így kellett bekerülni a szlovák válogatottba is magyarként, ami nem volt egy ideális helyzet, valljuk be. És ezért anyu azt mondta, hogy figyelj, hogyha te ugyanott akarsz lenni, mint a szlovák csapattársad, akkor neked 2 szanyit kell edzeni, 2 szanyit kell tanulni, és ez most soknak tűnik, csak hogyha az ember megszokja, akkor meg alap. És most ezt így azóta hozom magammal.
Volt egy olyan adása a Sportolók Slágerlistája című műsornak, amelyről majd a későbbiekből beszélünk, hogy mi is pontosan ez a Sportolók Slágerlistája, amelyben te, mint műsorvezető, Priskin Tamással beszélgettél, aki szintén egy felvidéki srác, válogatott labdarúgó lett belőle, nem is akármilyen külföldön is, például a Premier League-ben is futballozhatott. És akkor ti beszélgettetek egymással, én csak hallgattam magát a beszélgetést innen a stúdióból, és akkor elhangzott az, hogy hát azért felvidéken nagyon más volt abból a szempontból, hogy ti magyarnak tekintettétek mindig is magatokat, és magyarok is vagytok. Ez neked a kisgyermekkorodban is megvolt már, vagy ez inkább már ott a kamaszkorban jött elő többször, hogy igenis ott azért már vannak abból lehet problémák?
Ezt olyan szempontból ketté választanám, hogy az egyiket,
sport és a...
Igen, a magánélet. Tehát az, hogy én mikor éreztem azt, hogy mi a nemzeti identitásom, az nagyon kicsi koromban megvolt már. Anyuval nagyon sokat jártunk, ugye Komárnó az a Duna és a Vág között van, és ugye a határon van, tehát ha kimész a Dunapartra, akkor átlátsz Komáromba. És hát ez is ilyen furcsa hangzik, ilyen nagyon nosztalgikusan, nagyon sokszor kimentünk anyuval gyerekkorunkban, nagyon sokat sétáltunk, túráztunk utána papámmal is. És kimentünk a Dunapartra, és anyu mondta, hogy nézd, az a vonat, ami ott megy, az már Magyarország. És azt úgy néztük, hogy évente egyszer lehetett átmenni Magyarországra. És azt elmondta, hogy mi magyarok vagyunk, mi oda tartozunk, de most itt élünk. És ez nagyon pici korunktól meg volt. Először nem értettem, de ez olyan kellemes érzés volt azt látni, hogy az Magyarország, és most mi itt vagyunk, és ez egy ilyen küzdeni akarást rakott az emberbe, hogy passzus, hogy van egy ilyen határ. Te itt élsz, amúgy itt vagy itthon, tehát felvidéken vagy otthon, de te ott oda tartozol, te is magyar vagy, és akkor ez adott egy olyan plusz impulzust, hogy egyszer azért jó lenne oda átjutni, hogy úgy jó lenne oda közéjük tartozni, jó lenne oda átköltözni, hú, hát ott mások a boltok is, meg sokkal jobb dolgokat lehet kapni, meg teljesen más autók is vannak, és ez már kicsi korunkban megvolt, és ami ezt nagyon megerősítette még, az meg a szilveszterek voltak. Mert ugye már kicsi korunk óta mi a magyar himnuszt hallgatjuk. Tehát nekünk a magyar himnusz az egy szent dolog. És minden szilveszterkor, éjfélkor magyar himnusz hallgatásot. És anyu fölállt, és sírt. És nem tudtuk, hogy miért sír. És azt hittük, hogy valami baj van. De aztán később megértettük, hogy azért éjfélkor hallgatni a himnuszt év végén, egy új év kezdetén, az neki ez egy emocionális töltetű pillanat, amikor ő magyarnak érzi magát, és ő azt érzi, hogy oda tartozik. És mi megértettük ezt, és azóta viszont ezzel kapcsolatban folyamatosan feljön bennem, hogyha megszólal a himnusz, nekem mindig ez jut eszembe, hogy, hogy magyar vagyok, hogy anyutól kaptuk ezt, ezt a magyarság érzését, és hogy már szilveszter a szórakozásról szól, de akkor nekünk mindig a himnuszról, tehát az éjféli himnuszról szólt. Tehát nagyon kicsi korunkban megtudtuk azt, hogy mi magyarok vagyunk, és mi így is éreztük. Az, hogy ez hogyan vittük tovább, és mennyire volt ez természetes, ez nekünk egyértelmű volt. Tehát amikor bekerültünk a szlovák válogatottba az öcsémmel, akkor természetesen, és azért mondom természetesen, mert ez sajnos ilyen, vagy nem sajnos, de ez így működik. Kaptunk megjegyzéseket, hogy ne beszélgessetek egymás között magyarul, ha szlovák válogatottak vagytok, ne szóljatok magyarul, hogy beszél szlovákul, fú, de milyen tájszólás. Tehát, hogy voltak ilyen fricskák, és de a szép dolog az egészben az, hogy először nem úgy néztek ránk, mint csapattársakra, hanem mint magyarokra a szlovák válogatottban. Később, hogy rájöttek arra, hogy mi fontosak vagyunk, akkor már úgy néztek rám, mint kapusra. Aztán már úgy néztek rá, mint az egyik legfontosabb, majd a legfontosabb játékosra. És amikor kritikát kaptam másoktól, akkor már ők védtek meg ezzel szembe. Tehát a szlovák csapattársak, tehát elfogadták. Tehát lényegében ez egy ilyen nevelési folyamat volt, hogy egy ilyen összeszokási folyamat, aminek a végére már ők álltak ki, értem. Tehát a szlovák válogatott játékosai álltak ki, én értem, más szlovákokkal szemben, akik azt mondták, hogy most miért beszél magyarul. Akkor azt mondták, figyelj, ő magyar. Nem kellett, hogy értsék a többiek, hogy akkor miért vagyok ott, de ők ezt teljesen elfogadták. Tehát, hogy az, hogy mi magyar nemzetiségűként bekerültünk a szlovák válogatottba, az nekünk egy nehézség volt az elején, segítség a szlovák válogatottnak, és azoknak a játékosoknak, akik meg ott voltak, azoknak meg egy ilyen fejlődési folyamat, hogy mi fogadjuk el egyrészt, hogy akkor ő nekik ez miért nem tetszik, ők meg fogadják el azt, hogy akkor miért ne lehetnének itt, hisz azért vagyunk itt, hogy közösen nyerünk, nem azért, hogy arról beszélgessünk, kinek milyen nemzetisége van.
Volt olyan alkalom, amikor a szlovák vízilabda válogatott játékosaként ugrottál a medencébe, és nem jutott az eszedbe, hogy milyen jó lenne, ha most ezt mondjuk egy magyar zászlósapkában tennéd?
Olyan, amikor bent voltam vízbe, akkor már nem. Olyan volt, hogy jobb lenne úgy jönni erre a VB-re vagy olimpiára, hogy a magyar válogatott kerettagja vagyok. Ha már ott voltam, akkor már védeni akartam, akkor meg akartam azt csinálni, miért oda mentem. Azzal a csapattal, akivel ott voltunk, és azért csak Szlovákiába kezdtem el vízilabdázni, tehát hogy ott azok az edzők segítettek, akik megtanítottak úszni, majd utána először foglalkoztak vele, meg a Komáromi vízilabdaklub, tehát nekik köszönhetően vagyok ott, ahol vagyok, mert ők tartottak bent, ők indítottak el, ők tanítottak meg, ők hordtak el tatabányára minden szájdan abba a rettentő hideg medencébe edzeni, mivel semmi kedvünk nem volt edzeni nekem sem, meg a többieknek sem, de minden szájdan ott voltunk, hogy fejlődjünk, tehát nagyon sok energiát raktak ebbe bele. És én ezért nagyon hálás vagyok, és nem is szeretném elfelejteni ezt a hálát se, meg azt a történetet se, ahogy ott kialakult ez az egész, tehát hogy lettünk mi igazából vízilabdások. És nyilván nem kaptunk meg annyi mindent, mint Magyarországon az ugyanolyan korú játékosok, de valahogy mégis behoztuk őket, tehát hogy valahogy mégis oda kerültünk abba a helyzetbe, hogy versenybe tudtunk velük lenni, mármint egy az egybe, azzal a csapattal, a 75-76-70-es generációval. Alapvetően senki nem tudott versenyezni, a kis Gergő, Kásás, Molnár Tamás, Fodor.
Ti ellenfélként is medencébe ugrottatok.
Abszolút, igen. Jó lett volna, ellenfelek lettünk volna, de annak a csapatnak, amit mondani szeretném, hogy nem volt ellenfele. Tehát ott mindig az volt a kérdés ezeken az EB-ken, VB-ken, hogy ki lesz a második. A magyar csapat az mindenki 10-zel vert kb. Tehát a döntőbe is, tehát annyival jobbak voltak. És hát ugye én meg pont abban a korosztályban születtem bele, és meg az öcsém is, úgyhogy mi így nőttünk fel egymás mellett, aztán ugye a legkisebbtől egészen a felnőtt válogatottságig.
Miután már a felnőtt szlovák válogatottban is bemutatkoztál, sőt világversenyen is voltál, utána adódott a lehetőség.
Hát ez igen, ez úgy volt, hogy voltam EB-n, Sevillába, a Firenzébe, a szlovák válogatottal, Perthben világbajnokságon, majd Sydneyben az olimpián, tehát nagyon-nagyon korán bekerültem már a felnőtt válogatottba, sőt már 17 éves koromban voltam felnőtt válogatott.
Ekkor már egyébként a vége fele, már Sydney is 2000, tehát igen. Már ott a 2000-es éveket írjuk.
Igen, és utána jött a lehetőség, hogy először kimentem Olaszországba, aztán Spanyolországba, aztán és közben azért megvolt a kapcsolat, mert minden tornán beszélgettünk Dénessel, a játékosokkal, és már utánpótláskorban felmerült az, hogy mi lenne, ha átjönnék Magyarországra, és itt folytatnám a tanulmányaimat, és felvenni a magyar állampolgárságot. Nem volt annyira komoly, meg én sem erőltettem ezt annyira, és
két... Mi volt a döntő végül, amiért nem jöttél?
Nem indította be ezt úgy senki. Tehát, hogy én úgy nem éreztem, hogy ezt nekem most így rá kéne feküdjek és mindent eldobni, hogyha a másik oldalon csak addig jutunk el, hogy mi lenne, ha meg de jó lenne, meg gyere le Szentesre, gyere le Szolnokra, gyere le Egerbe. Tehát hogy én, hát nem, mert hogy miért. És akkor utána kimentem Olaszországba, azt nem akartam becserélni más, aztán kimentem Spanyolországba, de Spanyolországban már ahogy kimentem 2000-ben, akkor már ott így sejtettem, hogy mert ott beszélgettem már akkor a Dénessel is, és ott elindult egy folyamat, hogy akkor magyar állampolgárságot fel kéne venni. És ott ez ilyen szépen lassan elindult, ez egy hosszú folyamat volt akkor még, meg állampolgársági vizsgát kellett tenni, tehát ez nem olyan volt, hogy akkor megkapod és kész, és válogatott vagy. Ráadásul a másik része, hogy és kész, és válogatott vagy. Dénessel, amikor egyeztettem ezzel kapcsolatban, akkor azt mondta nekem, hogy figyelj Pisti, az, hogy te megkapod a magyar állampolgárságot, az csak egy lehetőség, hogy esetleg kerettag lehess. Tehát az nem jelenti azt, hogy válogatott is lesz.
Hiszen ekkor már olimpiai bajnok volt az a válogatott
igen.
is.
Igen, igen. Tehát abból már jó néhány olimpiai bajnokok voltak, és akkor jött a megkeresés, hogy Honvéd. És akkor jöttem 2002-ben a Honvédba, és azóta vagyok a Honvédnál, és akkor ugye ott volt már a Vári Attilával, Vári Attila, Fodor Rajmond, Kis Gergő ott volt, Molnár Tamás ott volt, tehát már voltak ott előttem olimpiai bajnokok, és hát én azóta is áhítattan nézek az olimpiai bajnokokra, még most is, nem hogy akkor, és hát nagyon szerettem volna nekik megfelelni, meg a csapatnak megfelelni, ugye a Honvéd már akkor bajnok volt, bajnokok ligáját játszott, bajnokok ligáját döntőt játszott ráadásul, és hát nem volt sehol kisebb kihívás, mint mindent megnyerni. Tehát a Honvéddal a bajnokságot, Magyar Kupát, BL-t, és a válogatottam el ugye éppen, amin indulsz VB-n vagy olimpián, tehát hogy mindenhol más, nagyon magasan volt a réc, és nagyon más ám egy nagyon-nagyon jó csapatba védeni, vagy egy közepes csapatba védeni. Közepes csapatban sok lövésed van, ott azért van talán több hibázási lehetőséged, mert utána úgy is jönnek még lövések. Tehát, hogy ott könnyebb talán jobban védeni, mert sok lövésből sokat tudsz védeni, és úgy tűnik, hogy sokat védtél. Még egy nagyon jó csapatban, kiélezett mérkőzésen, kiki meccsek alkalmával, kevés lövésnél, ott a 10, ott ki több lövés, a 20 lövésből azért egy 12-t ki kell védeni. De ha van 30 lövésért, és 12-t védesz ki, akkor 12-t védtél, csak ugye más az arány, már sokkal több gólt kapsz. Itt meg szinte mind nagyon fontos lövés, és itt az összeset ki kellett tudni, vagy kellett volna, vagy arra kellett törekedni, hogy kivéd az összeset. Tehát ez ilyen szempontból teljesen más kapust kívánt, mint a szlovák válogatott van egy közepes csapatban.
Akkor már klubszinten is Magyarországon a Honvédban játszottál, az első világversenyed ez a 2003-as világbajnokság.
Barcelonai világbajnokság, igen. És ugye második számú kapus voltam, és ez is egy nagyon nagy feladat volt nekem, hogy én világéletemben első számú kapus voltam mindenhol. Szlák válogatottban, utánpótlásban, külföldön, a Honvédban, és utána voltam a bajnokság legjobb kapusa, többször, legjobb játékosa többször, az utánpótlás korosztályos versenyeken, EB, VB legjobb kapusa, a torna legjobb kapusa, tehát ezeket a kis egyéni csatákat így megvívtam, és így hozzászoktam ahhoz, hogy én mind a első számú kapus vagyok, kivéve a magyar válogatottat. Ott nem tudtam az lenni. És ez sokáig bántott is, és nagyon, nagyon nehezen tudtam azt elfogadni, hogy én nem tudok annyit hozzátenni a játékhoz, mint amit én szeretnék. Nem is kellett, mert nyertünk. Tehát, hogy nem is tudtam volna többet hozzátenni, mert ahhoz, ha nyersz, az mit teszel már hozzá? Már semmit. Tehát a kapusposzt az meg ilyen, hogy egyik bent van, a másik nincs. Tehát ez nem olyan, hogy van 6 mezőny játékosod, és akkor valahol te is eljátszol, hanem az, hogy ha ő véd, akkor te biztosan nem védesz. Tehát, hogy ez ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz, és ezt nehezen éltem meg, hogy nem tudtam annyit hozzátenni, mint amennyit szerettem volna én, és úgy éreztem, hogy így, hát ez annyira nem az én győzelmem, vagy hogy annyit nem tettem hozzá, ezért nem akkora a részemben, ezért nem annyira nem is én vagyok ez. És ez sokáig bántott, nagyon-nagyon nehezen kezeltem ezt, ezért volt könnyebb a bajnokságban, mert ugye ott meg első számú kapusként mehettem, és ott meg volt az a felelősség, amit én szerettem, meg az, amit hozzá tudtam tenni, akár jól ment, akár nem jól ment, de az az én teljesítményem volt. És ez a válogatottban nem volt meg, és ezzel nagyon sokáig küzdködtem, egészen 2008-ig, amikor ugye Pekingben az olimpia volt, az az olimpia, amire ezt így már egy évvel előtte ugyan, mert 2007-ben megkerestem a Dénest, 2007 nyarán megkerestem a Dénest, és akkor már azzal a célom, hogy megköszönjem neki, mert akkor már egy éve nem voltam válogatott, és hogy megköszönjem neki, hogy köszönöm szépen Dénes a lehetőséget, hogy bíztál bennem, hogy számítottál rám, de hogy megértem azt is, hogyha jönnek a fiatalok, és így ezt én így elengedném, de ennyivel biztosan tartozom, és szerettem, hogyha van valaminek eleje, annak van vége, és akkor ezt itt zárjuk le. És akkor Dénes erre azt mondta, hogy várja Pistiát, várját, nem kell egy semmit lezárni, egy dolgot kell csinálnod, hogy behívjalak jól védeni. Csak ezt csinált. És akkor behívlak ősszel edzőtáborba.
Eljutunk majd Pekingig is, bocsánat, hogy a szabadba vágok, Pista. Gergely István, a budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdakapus, valamint a Nemzeti Sportrádió Sportolók slágerlistáját című műsorának a műsorvezetője, állandó tagja tehát a rádió életének is, állandó szereplője. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, de most elmegyünk egy nagyon rövid szünetre.
Olasz Gergőt lehetett hallani, akit kérdezett, azaz 50. születésnapját betöltő Gergely István volt.
Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
George Russell indulhat az érről a Formula 1-es holland nagydíj sprint futamán, ismét Kijevet támadták az oroszok. Többnyire napos, de szeles idő lesz. Ötves Álin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Ma két találkozót rendeznek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Az ötödik forduló rangadóján a Puskás Akadémia a Vasas otthonába látogat. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. 17 óra 30 perctől az MTK a Nyíregyházával játszik. Ezt a meccset is a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton kísérhetik figyelemmel. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 94-84-re nyerte a Washington Mystics-e otthonában az észak-amerikai női profi kosárlabda ligában. A magyar válogatott játékos csak nem 20 percet töltött a pályán és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. Leszedésével segítette a csapatát. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll és már biztosította helyét a rájátszásban. George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es holland nagydíj sprint időmérőjén. A brit mögött a címvédő Lando Norris lett a második, míg a harmadik helyet a Ferrari pilótája Charles Leclerc szerezte meg. A holland nagydíj sprint futamát délben, a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét időben láthatják az M4 Sporton.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivériben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszky elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Viharok és heves esőzések okoznak fennakadást Bajorországban. A kitartó eső miatt árvizek is kialakultak. Közúti balesetek miatt a rendőrségnek több helyről jelentettek útakadályokat. Itthon országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jöhet létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol szükséges, megépül a második vágány is. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. Összesen 20 helyen lehet jelentkezni, általában 14 óráig fogadják a véradókat. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi faluba várják az érteklődőket a nyitott porta napokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse, a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz Isten tisztelet is, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható.
Közlekedés.
Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es kilométer között. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Yeah.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! Folytatódik a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Továbbra is Olasz Gergőt és a szülnapos Gergely Istvánt lehet hallani.
Folytatjuk a beszélgetést Gergely Istvánnal, a budapesti Honvéd ügyvezető elnökével, a Sportolók slágerlistája című műsor állandó műsorvezetőjével, valamint kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval. 50. születésnapod alkalmából, nem titok, tartózkodsz itt most a stúdiónkban, Pista. Erről már kérdeztelek az első részben is, sőt, olyannyira jól haladtunk, hogy te már egészen Pekingig mentél volna, én viszont még egy picit visszarántanálak az időben, 2004-ig, amikor Athénban a magyar vízilabda válogatott tagjaként felértél te is a csúcsa, és olimpiai bajnok lettél, így egy nagyon patináns klubhoz csatlakoztál ezzel. Említetted az első részünkben azt, hogy amikor kisgyermek voltál, vagy gyermekkorodban, a szilveszter volt az egyik legfontosabb nap számotokra, mert édesanyád egyébként is a himnuszt úgy hallgatta, hogy elpityeredett rajta nagyon gyakran, de szilveszterkor ez különösen igaz volt. 2004-ben Athénban ott álltatok a dobogó tetején, és megszólalt a magyar himnusz.
Én erre gondoltam. Tehát, hogy akkor ezek a, mindig ez a pillanat jut eszembe, hogyha meghallom a magyar himnuszt. Hát nagyon megható pillanat volt összességében, mert láttam itt a nagy 110 kilós mamlaszokat magam körül, és láttam, hogy mindenki elkezd sírni, vagy valahogy nagyon erőködik, hogy nehogy látszódjon, hogy potyognak a könnyei, és hát én is elpityelektem magam, és ez a kettősség volt bennem, hogy onnan, hogy ott kisgyerekként ott állunk anyu mögött, és nézzük a tévét, és hallgatjuk a himnuszt benne, és anyu sír, hova jutottunk, hogy most ezt a himnuszt nekünk játsszák, és ezekkel a, hát mondhatom, hogy testvéreimmel, mert rengeteget küzdöttünk együtt, és ennyi idő után már ez több, mint a barátság, tehát sokkal több minden van, mert ugye klubban is válogatottban is egy csomó játékosra sikerült együtt játszanom, hogy velük hova jutottunk el, és nem is az aranyérem volt a lényeg, vagy a, hogy mondjam, a győzelem, hogy akkor már nincs több ellenfél, akit le lehetne győzni, hanem volt egy ilyen furcsa, nem is mondanám megelégedésnek, hanem hogy így visszatekintesz, és akkor van időd egy pillanatra visszatekintni, hogy mennyi minden volt ebbe, hogy ideig eljutottál, és hogy és most akkor minket ünnepelnek, hogy nekünk örülnek, mi meg örülünk magunknak, hogy ez így most tényleg ilyen így összeáll a világ, és akkor most mindenki ugyanazt gondolja, és ez milyen jó érzés már, hogy nekünk szól a magyar himnusz, milyen megtisztelő az emberek, nekünk tapsolnak, mi meg ott kapaszkodunk egymásba, hogy ebből a pillanatból kell sok az embereknek szerintem, és ez az, amire vágynak valahol, hogy úgy érezzék át a sikert, hogy annak mindenki örül. És ez természetesen fordítva is érvényes, hogy más is úgy tudjon elérni sikert, hogy mi is ugyanúgy tudjon neki örülni, mint akkor a szurkolók örültek a mi sikerünknek. Bár hozzáteszem, a csapatsportoknak, és a DNS szokta mondani, az az óriási nagy előnye, hogy oda az ország neve van kiírva. Tehát Magyarország nyert, nem Molnár Tamás, Kásás Tamás, Gergely Isten, Fodor Rajmond, Szécsi Zoltán, hanem Magyarország nyert. És mi annak örültünk, hogy Magyarország nyert, és a szurkolók is annak örültek, hogy Magyarország nyert. Tehát, hogy ez egy, és közben szól a magyar himnusz, és akkor közben fejemben van az, hogy gyerekként ott állunk, és most is látom a képet magam előtt, hogy ott állunk a tévé előtt anyuval. Hát ilyen, hogy mondjam, ilyen nem kell több az életben, mint egy ilyet megélni, és emlékezni arra, hogy honnan, hogyan, hova jutottál el, és úgy mondanád, hogy akkor itt ez akkor neki vége is lehetne, de nem, mert folytatódott tovább a történet.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy sokan mondják, akár olimpiai bajnokok is, egyfajta ürességet éreznek azután, hogy felérnek a csúcsok csúcsára, hiszen onnan már tényleg nem nincsen feljebb. Olimpiai bajnok lettél, megnyerted az ötkarikás játékokat csapattal, és gyakorlatilag teljesítetted azt, amit kitűztél magad előtt, és amiről álmodtál gyermekkorod óta. Hát, hova tudsz innen még tovább menni, mint sportoló?
Hát ez, tudod, van az a mondás, hogy amikor felérsz arra a hegyre, amire szeretnél feljutni, akkor meglátod, hogy van mögötte egy sokkal nagyobb, és most már azt is meg kéne mászni. Tehát, hogy aki ezt nem látja, vagy aki egy időn belül ezt nem látja, szerintem az van bajban. De azért ezt másnap már látni szokták a bajnokok, hogy hol az a nagyobb hegy, amire föl kéne mászni. És
ti ezt láttátok?
Úgy néz ki, hogy igen, mert lett belőle egy harmadik is, tehát, hogy az első után, akik már először följutottak idők, már látták a következőt, akikkel már ugye mi mentünk tovább, és akkor velünk együtt, akik először jöttek velünk Pekingbe, azok előtt meg mi voltunk, akik már láttuk, hogy ott a nagyhegy, és ők utána látták meg. Tehát, hogy mindig van egy újabb kihívás mindenben, ez csak az a kérdés, hogy az ember meg akarja találni ezeket a kihívásokat, vagy nem, de az, hogyha valaki olimpiai bajnokká válik, ez egy csodálatos dolog természetesen, de nagyon, most így 50 évesen már nagyon sok mindenhez tudom hasonlítani, és nagyon sok párhuzam van a sport, és a magánélet, a civil, meg minden egyéb működési mechanizmusok között, és az olimpiai bajnoki cím egy olyan szempontból egy fontos dolog, hogy nagyon sok minden körül neki, de ez egy kiváltságos tevékenység, ahol tévében megmérhethettünk, és érmet akasztanak azért a nyakunkba, hogy sokat dolgoztunk valamiért, de számos olyan munka van, amit nem közvetít a tévé, ilyen fontos, vagy még talán fontosabb is, és érmet se kapnak, de ott is valahol meg kell látni, hogy mikor érsz fel a hegy tetejére, és utána meglátni a következő nagy hegyet, vagy a hegycsúcsot, és azt meg akart hódítani. Na ez egy ilyen dolog volt, hogy ezeket meg lehet tanulni, és ezeket mindet át lehet vinni a magánéletbe és a civil életbe. Tehát, hogy önmagában valaki nem csak egy sportoló, aki olimpiát nyer. Az ugyanúgy egy ember, és hogy azok élettapasztalatok, amiket mi ott megszerzünk az olimpiai ciklusok alatt, vagy egy sportpályafutás alatt, sportolóként, de mi nem ilyen szempontból, én azt hiszem, hogy mi nem sportolók vagyunk, hanem ugyanolyan emberek, mint a többiek, csak a fejlődési útunk, meg a fejlődési sávunk az a sporton belül van, és mi ott fejlődjük meg azokat, amiket mások máshol fejlődnek meg.
De azért a második csúcs támadás az már nem volt olyan egyszerű számodra, hiszen, ahogyan azt korábban is említetted, volt a két olimpiai bajnoki címet között egy olyan év, amikor egy teljes naptári éven keresztül nem ugrottál medencébe, mint magyar válogatott.
Sőt, hosszabb is, igen. És hát akkor úgy volt, hogy amit már említettem is az első részben, hogy Dénessel leültem megbeszélni, hogy akkor így megköszönjem neki, és nagyon bölcsen azt mondta, hogy figyelj Pisti, ha úgy fogsz védeni, akkor össze behívlak a keretbe. És hazafelé azon gondolkoztam, amikor kint találkoztam vele Szent, vagy Lányfalun, és hazafelé azon gondolkoztam, hogy végül is miért ne tudnám megcsinálni, hiszen ezt csinálom, tehát edzek, vízilabdázó, kapus vagyok, jó csapatban vagyok, és akkor úgy döntöttem, hogy bár eddig is sok mindent tettem azért, hogy a lehető legjobb legyek, magam szempontjából, tehát a lehető legjobb Gergely István legyen az a kapus, aki a kapuba áll, hogy ezt próbáljuk meg megfejelni egy picit többel, és akkor elment a nagykontroll tanfolyamra, rengeteg olyan anyagot olvastam, hallgattam, ami mondjuk az, hogy önfejlesztő, de inkább a sport irányába mutatott. Úgy ettem, úgy táplálk, úgy ittam, úgy pihentem, mindent kizártam az életemből, csak a vízilabda maradt, beállítottam a telefonomat már 2007-ben, hogy 2008-án olimpia kezdődik. Tehát minden reggel így keltem edzésre, minden délután így keltem, amikor volt délután a pihenő edzésre. Ha hideg volt, ha meleg, ha fájt valami, ha beteg voltam, ha eltörött valami, mindig így indultam, hogy ezt vett figyelembe, hogy ez a cél. És tényleg nem lebegett semmi más a szem előtt, csak ezt próbáltam nagyon pozitívan gondolkozni, nagyon sokat gondoltam arra, és vizualizáltam azt, hogy olimpiai bajnokok leszünk 2008-ban. Még nem egész biztos lettem abban még olimpia előtt bőven, hogy mi meg fogjuk nyerni az olimpiát. És az egyik legfontosabb feladatom az volt, hogy én ebből az első kapus pozícióból vissza tudjak lépni a másodikba, és ezt elfogadja ugyanúgy, mintha a legfontosabb tagja lennék a csapatnak. És ezt megtöltöttem a saját magam kis tartalmával, ezt a pozíciót, hogy neked lesz feladatod Pekingbe, azt az egy feladatot old meg, amikor bemész a vízbe, akkor védjék ki mindent, mert akkor segíteni kell a csapat.
És volt is feladatod.
Igen, de ezt én előre nem tudhattam, de így készültem, hogy figyelj, nem lesz sok dobásod, második számú kapusnak ez a sorsa. Ki kell szolgálnod a csapatot, amikor ők lőni akarnak, mész, amikor az első számú kapus akar, hogy bemenni helyette, akkor mész edzésen is. Ez a feladatod nem egy könnyű, nem egy hálátlan feladat, hogy második számú kapusnak lenni. De ha ez a feladat, és ezt kell megoldani, akkor ne akarjál te más feladatot megoldani. Tehát ne akarta megoldani az első számú kapus feladatát, te old meg ezt, hogy majd kaphass egy új feladatot, de még ezt nem oldod, meg úgyse kapsz újat a sorstól. És akkor én megtöltöttem magamnak ezt a második számú kapus feladatot, hogy amikor bekerülsz azokon a mérkőzéseken, jó kevédeni, ha sorsdöntő pillanat jön, akkor menteni kell a csapat seggét, és úgy kell védeni, hogy megnyerjük a mérkőzést. És ugye a második Montenegró meccsen, az elődöntőn, a második negyed közepén 6-3-ra ment a montenegrói válogatott. Szerintem a magyar csapatból csak én tudtam, hogy nyerni fogunk, majd mint hogy szándékosan mondom, ilyen erősen, hogy tudtam, mert nem sejtettem, én nem akartam nyerni, nem tudtam, hogy nyerni fogunk, meg a montenegróiak gondolták, hogy ők most már ezt megnyerik. Tehát, hogy voltak nagyon sokan az egyik oldalon, a másik oldalon meg volt egy, aki úgy gondolta, hogy ezt most meg fogjuk nyerni a meccset. És a második negyed közepén, amikor szólt a DNS, hogy Pisti, menj be, és beugrottam, 1000%-osan biztos volt, hogy megnyerjük a mérkőzést. És valóban jól ment a védést, nagyon sokat védtem, olyan, mint hogyha mindenki hozzám akarta volna dobni a labdát, büntetőt védtem, blablabla, bla, bla, minden. Tehát azt hiszem, hogy 6-3 volt, és 10-11-9 lett a vége a mérkőzésnek, tehát 3 gólt kaptam 2,5 negyed alatt. És a csodálatos érzés nem az volt, hogy én hogy védtem saját magam szempontjából, hogy fú, akkor megcsináltad, és erre készült, és bejött, és akkor tényleg, ha így működik a világ, akkor igazából megvannak azok az alapvetések, amiket be kell tartani, és akkor nagy ingadozás nélkül szépen leélti valaki az életet. Nem ez volt a jó, vagy nem ez volt a legjobb, hanem az volt a legjobb, hogy megéreztem azt, hogy a többiekre átmegy ez az energia, ahogy elindulnak, hogy elindul a Peti, a Kása, a Csúvi, a Papesz, ahogy fölbátorodnak, hogy már másképp lőnek, másképp néznek egymásra, másképp védekeznek, másképp blokkolnak, bátrabban passznak. Tehát, hogy ez csak olyan, mint hogyha tudod, ilyen fogtál van egy nagy kurblit, és elkezdesz tekerni nagy dízelmotot, ami csak pöfögött össze-vissza, rendszertelenül jártak engerek, és elkezdett tekerni, tekered, és beindítod, és csak bufi beindul, hallott, hogy sípol, vagy fütyül a turbója, és megy, és már csak utazol vele. És hogy az az elindítás, és az a 2,5 negyed, ha csak az van a vízilabdában nekem, már azért megérte volna a vízilabdázom. Tehát nem kell érem, nem kell döntő, semmi nem kell. Az a 2,5 negyed, az az érzés, amit ott megéltem a vízben ezekkel a srácokkal, nem kell több. Tehát, hogy ez már önmagában egy életre is elég, amit érzelmileg ott így mi átéltünk. És az volt a csoda az egészben, amire talán mindig is készültem, hogy nekem akkor ezt kell megcsinálni, és sikerült. Úgyhogy nekem ez volt ha nem is a legjobb mérkőzésem, de a legemlékezetesebb, az biztos.
A 2008-as pekingi olimpia után már kétszeres olimpiai bajnoknak mondhattad magad. Játékosként nem szerepeltél több olimpián, a magyar csapattagjaként viszont szerepeltél még olimpián.
Hát igen, érdekes volt, mert ugye ez volt az utolsó olimpia, amin ott voltam. Azt mondtam, hogy természetesen elégedett vagyok a sportolói pályafutásommal is, de összességében nem csak az érmek miatt, hanem amiatt, ahova keveredtem. Tehát a Honvédba, a válogatottba, azokra az eseményekre, azokra a megméretetésekkel, amiket ezekkel a srácokkal le tudtunk játszani, az egy csoda. Tehát, hogy ennél nem lehet jobbat kívánni, és nem is kívánnék magamnak, ha a következő élete erről szólna, azzal is maximálisan elégedett lennék, természetesen. De utána jött a lehetőség, hogy Benedek Tibi felkért, hogy a férfi felnőtt válogatottat irányítsuk ketten, természetesen úgy, hogy a szövetség kapitánya, meg a csapatmenedzser és a kapusedző. És hát azért gondolj már bele, hogy a Benedek Tibor együtt dolgozni ért. Tehát együtt játszol vele klubba, a válogatottba, a csapatkapitány, úgy nézel rá, hogy amikor ő beszél, akkor csendben vagy, tehát nincs belebeszélés semmibe, amit ő mond, az úgy van, nincs kérdőjel, azt fogjuk csinálni, úgy fogjuk csinálni, és csak így bólogatsz, hanem úgy érzelmileg ott vagy, és tudod, hogy ez persze, ez természetesen 100%-osan kell csinálni ezt az egészet. És akkor ő felkér, hogy hát mi lenne, hogyha együtt dolgoznánk ezen az úgynevezett magyar férfi felnőtt válogatott projekten. És megbeszéltük, hogy mi lenne a feladat, és így mondom, te úristen, megint olyan dolgot fogok csinálni, mert világon a legjobb dolog. Eddig a legjobb dolog volt kapusnak lenni, a Honvédban, a válogatottban, most meg a világ legjobb dolga, hogy a Tibi mellett dolgozhatok. És te nagyon intenzív kapcsolatot értünk. 3,5 évig tudtam ott maradni a Tibivel, egészen Rio olimpiáig, majd utána Tibi bejelentette, hogy ő ezt így már nem folytatja, hogy szeretne visszamenni az utánpótláshoz, nekem meg már ráindult a Honvéd felé az életem, tehát, hogy kvázi organikusan, ahogy találkoztunk, úgy szét is váltunk, és mindenki ment a saját maga irányába. De hát fantasztikus 3,5 év volt, rengeteget tanultam a Tibitől, rengeteget tanultam a játékosoktól, és ami nagyon fontos volt akkor, hogy ugye azért Nagy Viktor az én kapus pályafutásomban egy fontos szerepet játszik, Szécsi Zoli is, mert hogy ugye mi nagyon sokat voltunk párban, és egymás segítve játszottunk, a Viktorra is voltam válogatott, de azon az ominózus pekingi kerethirdetésen én a Viktor helyére kerültem be az EB után az olimpiára utazó csapatba, és nekem akkor nagyon rosszul esett az, hogy Viktor kiesett, mert teljesen összetört. És valahogy úgy megfogadtam magamba, hogy hát nem mondhatom neki azt, hogy figyelj Viktor, hát így akkor most inkább mégis menjél te, mert sajnálok. De nagyon szerette volna nála ezt kompenzálni, vagy visszaadni neki, vagy valahogy ezt így nála elsimítani, mert nem is tudom, nem kellett volna lelkiismeret fordulásom legyen, de volt. És 2013-ban az első közös tornánkon, ugye a világbajnokság Barcelonában, 2003-ban nyertünk mi, 2013-ban, de 10 év múlva voltunk ott, és megnyertük a világbajnokságot. Nagyon-nagyon jó játszott a csapat, ugye Viktorra dolgoztam a válogatottban, Viktor fantasztikusan védett. Tehát szerintem abban az évben, ha jól emlékszem, büntetőben nem is kapott gólt. Egyet sem. Tehát nem tudtak büntetőbe gólt lőni neki. És ő lett a torna legjobb kapusa. És ez nekem olyan elégtétel volt. Én úgy örültem ennek. Én akkora kő esett le a szívemről és a lelkemről, hogy ezt így a sors megadhatta neki, amit magyar kapusoknak nem adott még meg eddig nagyon, hogy a világ legjobb kapus. Tehát a világban a sem kérdetnek a világ legjobb kapusának. És még világbajnokságot is nyersz. Nekem ez fantasztikus érzés volt, és ez az egyik nagyon fontos dolog azon a világ 2013-asban, aztán a világbajnokságon. A másik pedig az, hogy akkor örültem elsőnek igazán, és talán jobban is az ő sikerüknek, mint én valaha az én bármelyik sikeremnek. És olyan jó érzés volt azt látni, hogy te hátulról segítheted őket, és ők elérik azt, amit ők szeretnének el, és ebben valahol egy picit te is benne vagy. És így akkor rájöttem, hogy ez egy teljesen más világ, hogy te más sikerének örülsz, amiben te is részes vagy, de hát nem is látszott, a kutya nem tudja, hogy ott vagy, de hogy milyen jó érzés, hogy te tudod, hogy ott voltál, és ők is tudják, hogy ott voltál, és bár semmi közöd ilyen szempontból a nyilvánosság előtt nincs hozzá, de hogy milyen jó érzés meg őket segíteni ilyen embereket, hogy ahhoz, hogy ők ilyen boldogok legyenek. És ott kezdett kialakulni bennem ez, és hogyha ez ilyen jó, akkor csináljuk tovább, akkor haladjunk szépen ezen az úton tovább, és akkor segítsünk még többet, még több embert ezen a téren.
Említetted, hogy milyen szoros kapcsolatot ápoltál Benedek Tiborral, és sajnos már nem lehet velünk, de említetted már korábban, mikor beszélgettünk, hogy veled mégis ott van valahogyan.
Tibi mindig itt van velem. Azért azt nem mondom, hogy 50 éves korára az ember már mindent meg tud oldani magától, mert ez sose lesz így. Vagy azt mondom, hogy egyre kevésbé lesz így. Tehát az elején kevéssé van így, aztán úgy tűnik, hogy meg tud oldani, de azért akkor is kell segítség, és aztán viccesen fogom az a vége felé, már megint egyre kevésbé tud egyedül megoldani azt, amit szeretné. De Tibor mindig itt van velem. Hogyha nehéz kérdések előtt állok, vagy nehéz döntések előtt állok, akkor rendszeresen föl szoktam magamnak tenni azt a kérdést magamba, hogy mit tenne most Tibi? De mit gondolna erről a helyzetről? Hogy hogy állna ebbe bele? Mit reagálna? És próbálom ezt így lejátszani magamba, és ennek megfelelően döntök, vagy teszek. És ez egy ilyen, mondanám, hogy menekülő út, de nem menekülő út, mert hiszem őre még most is felnézek, akárhol is van, és biztos vagyok benne, hogy azokat, amiket ő döntött, vagy amit ő dönt, és úgy segít nekem, vagy én döntök vele, és úgy segít nekem a döntésbe, vagy segítünk nekem a döntésbe, azok helyesek. És azok jó irányba mutatnak, mert én ezt tapasztaltam meg, hogy ő amiket döntött, amiket mondott, amiket tett, azok általában jók voltak. És nem mindig volt a könnyebbik irány, sőt, inkább azt mondom, mindig a nehezebbik irány volt, és a küzdelmesebbik, de valahogy mindig az volt az ízes, az az amatos, az igazi, az a sűrű, amit meg tudsz fogni, amit meg tudsz élni, amiben igazán benne tudsz élni, amiben igazán tudsz azonosulni, hogy ami bele kell tenni magad, és amiben ott tudsz élni, és amit meg tudsz élni, tehát nem ilyen sítsúty és kész vagyunk, hanem hogy az nem kell, figyelj, gyereket csináljuk úgy, ahogy melós, tehát izzadjunk meg vele, az se baj, ha megsérülünk, de fogjuk meg és csináljuk meg rendesen akkor. Tehát, hogy ez. És ezt sokáig nem tudtam, hogy mi ez, hogy ez egy ilyen fajta, hogy akkor is megmutatom, hogy én munkával leszek ugyanott, mint ahol ő kevesebb munkával. És én szerintem ez nem egy ilyen dacos dolog, hanem ez inkább az, hogy ugyanúgy megy az idő, neki is, meg nekem is. De azt az időt én intenzívenben élem meg akkor, hogyha abban benne vagyok, és minél jobban, minél nehezebb, annál jobban belefeledkezek, és annál jobban megélem azt a helyzetet. Tehát, hogy nincs időm kitekingetni. Tehát az, amikor valamire nagyon-nagyon fókuszálsz, és repül az idő. Ugyanúgy megy az idő, persze, de hogy repül, és mert akkor benne vagy abban, amit csinálsz, és akkor vagy flow-ba. Hiszen ezt az emberek nagyon-nagyon élvezik, én is nagyon szeretem, amikor flow-ba vagyok, és a nehéz munka, az izzadós, a küzdelmes, az a flow. Tehát akkor ott vagy pontosan, ahol vagy, és azt csinálod, amit csinálsz, és 100%-ból tudsz vele azonosítani. Na, ezért választottam mindig a nehezebb utat.
Továbbra is Gergely Istvánnal, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökével, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval, valamint a Nemzeti Sportrádió Sportolók Slágerlistája című műsorának műsorvezetőjével beszélgetünk, és akkor elérkeztünk úgy nagyjából a napjainkig, valamint az elmúlt néhány évhez, amely már főként a Honvéddal telt számodra, de aztán most már bő két éve adódott egy lehetőség, mint műsorvezető is. Előbb akkor beszéljünk egy kicsit a Honvédról. Hogyan telnek a mindennapjaid mostanában, és hogyan teltek az elmúlt években mondjuk?
Hát jövő januárban ezt, hogy már 10 éve vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy ügyvezető elnöke lehetek a Budapesti Honvédnak, és hát megint csak azt érzem, hogy a világ legszerencsésebb embere vagyok, hogy itt lehetek egy ilyen csodálatos klub, bot segíthetek, itt dolgozhatok nap, mint nap, és hát fantasztikus kollégákkal, sportból jövő, eredményes, akár olimpiai bajnok, ezüstérmes, EBVB, aranyérmes, érmes sportolók vezetik a szakosztályainkat, a szakmai igazgatónkat, tehát minden a sport körül forog, és van egy óriási tisztelet, és egy összetartó erő a klubban, van egy olyan irány, és olyan energia, aminek igazán feltöltő ereje van minden nap, amikor bemegyek, és ha én nem is nevezem ezt munkának, inkább hivatásnak, és egy olyan közösségnek, hogyha nem mész be, akkor hiányzik. Tehát amikor nem vagy ott, akkor lelkiismeret furdalásod van, hogy basszus, nem mentem be, mert éppen valami más dolgod van. De hogy ez ilyen nagyon szépen organikusan alakult ki a sportpályafutásom után, hogy amit a sportban sikerült összeszednem, nevezzük úgy, hogy tudásnak, vagy tapasztalatnak, azt itt megadhatom, és tovább is fejleszthetem, mert ugye sportvezetőként már nem sportolónak kell lenni, hanem teljesen máshonnan kell nézni, akár a saját sportágat, a vízilabdát is, meg természetesen a másik 25-öt, aki van nálunk, és ott rengeteg feladat van az üzemeltetéstől, a takarításon, a fejlesztésig, a pénzügy, a jog, a marketing kommunikáció, tehát a sportszakma, tehát rengeteg dolog van mellette, és mindig valami új történik, mindig valami újat tudok tanulni, minden nap szinte a rendszeren belül, és ez egy óriási kihívás ennek megfelelni, tehát itt nem lehet elkényelmesedni, itt olyan, mintha mindig gólhelyzetben lenne az ellenfél, és mindig meg kell oldani valahogy ezt a helyzetet, nagyon sokat lehet stratégiát alkotni, taktikázni, és hát iszonyatosan széles spektrumon mozgunk a szabadidőtől, az utánpótlásig, a versenysporttól, egészen az idősek sportjáig, tehát mindent le tudunk fedni, és bővítjük, figyeljük a környezetünket, tehát ez egy ilyen folyamatos fejlődés lényegében napi szinten, úgyhogy én borzasztóan hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt megadatott, egyrészt, hogy itt maradhattam a Honvédnál, és ezt végezhetem, valamint, hogy ilyen kollégákkal vihetjük az egyesületet, és hát az eredményességről meg csak annyit, hogy most már jó néhány éve mi vagyunk, hanem a legeredményesebb egyesület olimpiai pontszámok tekintetében évről évre, de mindig ott vagyunk a dobogon, többnyire első-második helyen.
Milyen a mikrofon másik végén? Hiszen a Nemzeti Sportrádióhoz visszacsatlakozva a Sportolók Slágerlistája című műsornak állandó műsorvezetője vagy. Hát azt hiszem, hogy magyar sport jeles képviselőivel beszélgethettél már, túl vagy 50 adáson is ebben a műsorban. Milyen neked kérdezni és nem válaszolni?
Amikor ez így felmerült, ez a lehetőség, akkor így nagyon-nagyon meglepődtem, hogy miért pont én. Mert hogy én nem tartottam erre magamat alkalmasnak, mert szerintem egy riporternek. Alapvetően úgy gondolkozok, hogy, hogy azt kell csinálni, amihez valamit legalább egy kicsit értesz, aztán megtanulod. Na most én azt gondoltam, hogy ez egyáltalán nem értek, viszont ez volt benne a jó, mert szeretek olyan dolgokat csinálni, olyan dolgokat kezdeni, amihez nem értek, tehát szeretek nagyon-nagyon új dolgokat tanulni. És hát 50-hez így, vagy már 50 évesen azért ez a beszélgetés és a kicsit mélyebb beszélgetések most már sokkal testhez állóbbak nekem, mint a felületesség, és ez a műsor pedig lehetőséget ad arra, hogy olyan emberekkel is beszélgethessek, mélyebben akár, arról a témáról, amit imádok, az a sport, bármelyik ága is legyen, vagy szakága is legyen az, hogy egyrészt van, akit nem is ismertem, tehát akkor találkoztunk először, vagy csak tudtam, hogy ők ide soha életben nem tudtunk beszélgetni, vagy csak feltesen beszélgettünk, vagy olyanokkal is akár, akikkel együtt játszottam, például Kásás Tamás, aki teljesen másképp beszélt itt velem, mint amúgy a civil életben most már néhány évtizede tesszük. Egy teljesen új Gergely Istvánt ismertem meg, megmondom őszintén, és nagyon-nagyon sokat kaptam ezektől a beszélgetésektől, és hát úgy érzem, hogy itt testhez álló ez a beszélgetés, hogy én irányíthatom ezt a fajta, hogy mondjam, információcserét, és megpróbálni, és ez a nagy játék, mert hogy úgy kell beszélgetni velük, hogy elmondják azt, amit egyrészt te tudsz róluk, hogy milyen értéket képviselnek, és ezt valahogy kimondasd velük a megfelelő ritmusba, ütembe, kontextusba, vagy hogyha nem ismered őket, akkor viszont meg kell őket úgy nyitni, hogy megbízzanak benned, hogy elkezdjenek hozzád őszintén beszélni. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy versenyt látom benne, de egy kihívást látok benne, és ebben óriási fejlődési lehetőség van még, és szerintem nagyon-nagyon érdekes ez, vagy értékes ez a fajta személyes kontaktus. Ugye alapvetően mindenki már telefonon vagy online térben kommunikál a másikkal. Ez is egy fontos dolog, mert hogy meggyorsítja az információcseréket, meg sokkal hatékonyabbat tesz folyamatokat, de megint azt mondom, hogy úgy tudod igazán megtölteni az időt, hogyha izzadós a munka, és abban benne vagy. És ezek a beszélgetések, amikor itt vagyok nálatok, ez mindig melós. Tehát, hogy erre készülni kell, itt gondolkozni kell, itt azért te is szeretnéd, hogyha ő is azt gondolná rólad, hogy felkészült vagy, komolyan kérdezed, odafigyelsz rá. Ez mind olyan, amúgy alapvetően szerintem teljesen természetes energiákat meg dolgokat kíván meg, amit amúgy meg kéne, hogy adjon mindenki a másiknak, hogyha vele beszélget, de úgy lassan kezdünk ettől elszokni a hétköznapi életbe, hogy felületesen kommunikálunk, nem nézzünk a másik szemébe, nem gondoljuk át azt, amit ő mondott, és annak megfelelően kérdezünk, hogy reagálunk rá. Lehet, hogy nem is érdekel, nem is figyeljük őket, és nem csatlakozunk ilyen szempontból. Itt pedig van egy olyan interakció, és van egy olyan csatlakozás, ami óriási érték szerintem ebben a mai világban, meg inkább egyre jobban. Tehát, hogy le tudsz ülni, időt tudsz rászállni, és ezt még nem is mondom, hogy időt tudsz rászállni, hogy valakivel beszélgess. És ez is mennyire fontos dolog, hogy időt adsz arra neki, hogy ő a te életednek a része arra egy, másfél, három órára, akár mennyit is szoktunk itt beszélgetni, és hogy milyen dolgokat tudsz meg tőlük, amit nem olvasod sehol, és ha elolvasod, akkor sincs olyan érzelmi töltete, mint amikor ő mondja el, hogy hát én csak köszönni tudom ezt a lehetőséget eddig is, amit kaptam ebben a műsorban, meg az összes vendégünknek, akik itt voltak, de hát Gergőnek te is a részese, hogy hiszen te szerkeszted a műsort, úgyhogy ez egy ilyen közös projektünk, amit szerintem ügyesen dédelgettünk eddig, és hát bízom benne, hogy lesz a jövőben is erre lehetőséges lesz folytatása, és hát további hasznos beszélgetéseket tudunk majd prezentálni azoknak, akik ezt eddig is hallgatták.
Ahogyan mondtad, az idő az egyik legfontosabb, amit adhat egy ember. Hát nekünk az időnk az most sajnos elfogyott, de nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, Pista, és hogy ebből a szemszögből is megismerhettek téged a hallgatók, hiszen azért általában kérdezőként nem rád helyeződik a hangsúly, így viszont, hogy te válaszolhattál, és egy ilyen jeles alkalom adtán, hogy ma ünnepelheted 50. születésnapodat, Isten értessen még egyszer nagyon sokáig, így kifejezetten örülünk, hogy a vendégünk voltál. Gergely Istvánt, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökét, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázót, valamint a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjét hallhatták. Nem is tudok mást kívánni neked, Pista, csak sikerekben, boldogságban, és ami a legfontosabb, egészségben, gazdag, minél több évet, így akár velünk itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül, akár bárhova sodorjon téged az élet, és még egyszer hálásan köszönjük, hogy a vendégünk voltál.
Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában Gergely István mesélt karrierjéről, hiszen augusztus 20-án ünnepelte 50. születésnapját, őt lehetett hallani.
Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora. Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egyetlen közvetítésről sem érdemes lemaradni, hiszen igazi sportesemény dömping várja a hallgatókat a Nemzeti Sportrádióban. A labdarúgó NB1-ben előbb a Vasas fogadja a Puskás Akadémiát 15 óra 30 perctől, majd 17 óra 30 perctől az MTK és a Nyíregyháza összecsapásával folytatódik a bajnoki izgalom. A foci mérkőzések mellett a röplabdázás szerelmesei is megtalálják a számításukat. 18 órától ugyanis a női válogatottunk lép pályára a lengyelek elleni felkészülési mérkőzésen. Izgalmas összecsapások, gólok és pontok várhatók egész délután. Kövesse a sporteseményeket élőben, a legfrissebb beszámolókért és a helyszíni hangulatért hallgassa a Nemzeti Sportrádiót.
Szám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. Kriszt Sarolta a stúdióban, egy interjú részletet lehet vele hallani, a hazafutás vendége volt, a műsorvezető pedig Német Kornél.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Kriszt Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
Az U20-assal a helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
Nem igaz az U20-as, U23-as.
Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kijavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalának az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-os szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom. És
nem
akkor...
mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott-e erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniálisan jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá. Viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem illik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem a váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is. És,
szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első bál.
Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a karasztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vett is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
Igen.
Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-al, ami 16%-dal jobb az idei legjobban, és mindössze 3%-dal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szóval, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrásra, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából, és fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
És bármelyik lehet, mindegy, de nehezek
súlyos,
voltak.
Súlyos kövek. Ha már ezt említed, egy pillanatra az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád? Mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki. Mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
Szóval ez időben van, mit akar? 3 óra? 4 óra?
Van, hogy elhúzódik 3-3,5-re, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
Én kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnik.
Lehetne, ha lenne.
Én
nagyon szeretem egyben az egész hét próbát, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szerettek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
Hát lehet, igen.
Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezettem választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám, vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly. Meg hát, ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos szám.
Szempont az egyébként? Már milyen szinten? Nem lehet szempont.
Nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szólva, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban vagy, akár az eredménysort nézve is, de akár hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
Valahol ott, igen.
és tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy, és előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom, hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Kriszt Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsen Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezést szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az... Én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebbe az esetben akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ezt gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán. De hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatásra legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
Nálunk azért bármi előfordulhat. Nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
Hú, ez de nehéz lehet.
Hát igen, nehéz. Szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
mondja
ember.
Mondja ezt a 19 esztendős rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
Jó, igen, nagyjából az az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanította.
Na, hát ez mindenképpen előre
igen,
mutat.
De hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert ezért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen. És itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hét próbáim során, tehát azért... Eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy
ennyire.
Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártál?
Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
Hát,
ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy az egyéni vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a 2 nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. a két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
Ez időben mit írunk?
Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után, mert jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha
úgy van. A szurkolók pár az igazak álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
egy
volt?
Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még, mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már volt, lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
Vettem egy nagy pánikot, ezt így végig hallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszelünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy az olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már elengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44, nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez marad, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
Mennyit kell taktikázni, ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni, mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, hogyha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebben, hogy inkább próbáljátok tovább?
Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edzőm mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó, oké. Okay.
Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen is ehhez hasonló eredményre nem izgultam. Csodálattal is ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja, ez nem magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó, mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarok se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az e-sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
Ez is de jó hozzáállás.
Szóval mindig, hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
ez
is
tudom. Ez akkor valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam, mert igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
Követendő. És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben, hogy a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot ideileg jobban
se. Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Saroltát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgatók közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a 6. legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a 6. legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
Imádom ezt a hozzáállást. Agyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de ennél jó még.
De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a 6. helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
Sikerült. Az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futással.
Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
Na! Nem
hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-am is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
Igen, ez egy jó megfogalmazás.
De aztán minden jó, ha a vége jó, hogy nem?
Van.
Ugye ott a lengyere kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgy, hogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, mégiscsak jó volt ez.
Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni ezért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, ugye ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Szénia 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltad ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
Hát végül is igen, néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
Körmendi Kataniról van szó, nevezzük meg, igen.
Igen, szeretem édesanyukámnak is hívni.
De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
Igen.
Nekem ez is nagyon tetszik, már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
Mi lehet, hogy valakinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá,
ezt
nem csak az
édesanyukának. Édesapukád is, tesó, mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja Szucsánszki Zita állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni. Nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most eléggé úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
Igen, meg tudom erősíteni.
Ez így marad.
A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki hatodik helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki hatodik helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB-ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már is, beszéltél már is, kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
Igyekeztem. próbálok.
Örülünk neki, örülünk, de majd visszaépítik azokat a takokat, meg az ajtókereteket, aki akarja.
Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
Az hogy... mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha
igen,
jól tudom mi.
Felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027 szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog, és próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, mint ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
ezt
igazából...
nem kell így gondolni, ez egy ténykérdés.
Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint aha, a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék, vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
Tetszik, igen, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikában, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, Üsse Kavics, ha már jegyzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de
nem,
egyébként...
Nem, vakon vagyok?
Nem, nem.
Na, meg jó van, megjutottam.
Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
Hát mondjuk igen, a hét próbálnám, van akinek az 1-6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, igen, most viccet félretéve.
Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, hogy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat válaszolni, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óra látogatások alól.
Mondjuk így jó esetben. Majd neki hatodik helyen, igen.
Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni, hát meg nem is kell, hogy érdekelje.
Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki, hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégis csak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sporteseménye. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek, úgyhogy beletrafáltál.
A foci VB-vel akkor nagyon szép igen. Volt, igen.
Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
A legtöbb sportákban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
Na, de mondjuk egy Fradi Győrnői kézirangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki hatodik helyezéshez, a hét próbában az Európa-bajnoki hatodik helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a hét próba hatodik helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5.
Az is lehet, de 6. Maradjunk a 8-10-nél.
Oké. Okay. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedben ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van, aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza közelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
Kedves hallgatók, Krisz Sarolta volt a hazafutás vendége a héten. A riporter, aki kérdezte az atlétánkat, pedig nem más, mint Németh Kornél volt.
Sporthely. A Nemzeti Sportrádió magazin műsora. Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai sportdélelőttbe. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Szalai Kristóf, az adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalán. Most pedig következik a Sporthely Nyágúj Gergellyel. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.